Az Úrnak hirdalma, örökké életben, és hűséges szolgál, minden fog érzetlen. Mert mondom, hogy megáll,
köszönjük, édesatyánk, azt a különös szeretetet, amelyiket Jézus Krisztusban nap mint nap megmutatsz a mi életünkön. Köszönjük a gondviselésedet. Köszönjük, Uram, a te felénk való szeretet szolgálatodat. Köszönjük azt a valóban isteni figyelmességet, hogy jól tudod, hogy kinek mire van szüksége, és amikor azt mondtad, hogy betöltöd minden szükségünket a te gazdagságod szerint, ez arra az odafigyelésről beszél, amelyik csak a te tulajdonságod. Köszönjük, Uram, hogy elhalmozol minket a te irgalmadnak jeleivel. Aztán szeretnénk bocsánat kérni mind azokért a dolgokért, amikben nem lát meg a szemünk, nem érzékel a szívünk, és nem fordul feléd a lelkünk. Szeretnénk elkérni, édesatyánk, hogy a mi hitünket növeld, és könyörülj rajtunk, hogy hadd lehessen a mi életünk a Krisztus teljességével ékeskedő felnőtt korúságra elvezetett élet. Kérünk téged, hogy ma is áld meg a te igédet ott bent a mi szívünkben, ahova küldöd. Szeretnénk rád figyelni. Adj, Uram, ehhez szabadságot, hogy semmi, amit hoztunk, ami bennünk munkálkodott, vagy belénk fészkelte magát, ne kötözhessen meg, ne vonhassa el a figyelmünket rólad. Szabadíts fel, Uram, rád figyelésre. Jézus Krisztusért. Amen. Testvérek, a mai napon sok helyről fogok igét olvasni. Ami azt jelenti, hogy meg fogok állni időnként, és lapozgatni fogom a Bibliámat, de amíg a Bibliámat lapozgatom, addig az lesz a kérésem, hogy az addig elhangzottakon tessék gondolkodni. Most először a 2 Timóteus 2-ből olvasom az Istennek igéjét, az első 7 verset. Te annak okáért, én fiam, erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, és amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hű emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. Itt állok meg először. Nem kevesebbet fogok tenni ma, mint azokat a dolgokat fogom rátok bízni, amiket az élő Isten nekem eddig elmondott, vagy valamiben megmutatott. Nem azt mondom, hogy csak a tiéd, amit hallasz, hanem azt kell mondanom, hogy rád van bízva, amit hallasz, ami azt jelenti, hogy azon túl, hogy a tiéd, másé is. Akinek Isten parancsolja, hogy elmond, tovább add, annak add tovább. Első renden most a tiéd, azután pedig azé, akinek el kell mondanod. De azért a munkának terét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta. Te azért a munkának terhét hordozzad. Szeretném elmondani, hogy Istennek lusta gyermekei nincsenek. Csak a bűntől meglustult életek vannak. Te a munkának terhét hordozzad, azt jelenti, hogy amit Isten rád bízott, azt te vinni fogod, szólni fogod, és át kell menni a nyomorúság kemencén, át kell menni a halál árnyékának völgyében, át kell menni akadályon, megkörnyékező bűnön, hogy célba juttasd az Isten beszédét, meg fogsz tanulni menet közben vigyázni rá, meg fogsz tanulni igét őrizni menet közben, hogy őrizd és forgasd a szívedbe, hogy semmi el ne vegye és ki ne pusztítsa, akkor terüljük, hogy milyen drága egy ige valakinek, amikor viszi. Nem tudom, hogy rajtam kívül kiélhette át, gyerekkoromban még a pékhez jártunk kenyérért. Édesanyám megtagasztotta, el kellett vinni, és a pék kisütötte, és megmondták, mikorra kell visszamenni. Talán soha nem került haza épp kenyér. Az volt a feladat, hogy elmen érte, és haza kellett vinni. És az ember elkezdte csipegetni. Először csak azt a részét, amelyik úgy kiállt. Tudjátok, ahol be volt szépen vágva fölül, mert a jó illata. És az ember belekóstolt. Aztán ha belekóstolt, nem bírta abba hagyni. Ott lehet, hogy megverték érte, hogy hogy hoztad haza ezt a kenyeret. Lehet, hogy senkinek nem volt ez a kísértése. De hadd mondjam, aki Istentől való igét visz valahova, lehetett, hogy ne kóstolgassa. Mit mondasz? Hogy mondod? Na, így vagyok ezzel a mai igével. Azt mondja, hogy harcos, aki nem elérik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki harcosa avatta, ha pedig küzd valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Itt jönnek a problémáink. Ez viszont fölállok. Szeretném megkérdezni tőled, aki ma itt vagy, hogy ismered-e a küzdő teret, ahol a te életed küzdő tere van. Ugye szép hangzik, hogy küzdőtér. De amikor arról van, hogy le kéne bontani a hétköznapi élet küzdő tereire, akkor már kicsit nehézkesebbé lesz a dolog, pedig roppant egyszerű dolgról van szó. Küzdőtér lehet a magányosnak a magány. Mivel kell küzdködnie? Hát azzal a gondolattal, hogy hogy igaz az, hogy nem vagyok egyedül. Mert az igazság, hogy az Úr azt mondta, hogy el nem hagylak téged, akkor föl kéne fedezni őt. És egyszerűen meg kell küzdeni neki a láthatóval. Meg kell küzdeni azzal, hogy csend van a falak között. Meg kell küzdeni azzal, hogy hát kihez szóljak? Kinek mondjam el a problémámat? Ki segít nekem? Meg kell küzdeni. Van küzdőtér. De a szabályszerű küzdelem az azt tartozik, hogy hitből. Ami nem hitből van bűn az, ha valaki hittel vívja a harcát, rátalál arra, aki az ígéretet tette. A betegnek küzdőtér a zártság, a tehetetlenség, a mozdulatlanság, hogy belül van a harc, belül a testében is, a lelkében is belül, és más csak nézi. Vagy nem is nézi. Akinek családja van, édesanya, minden gyermeki élet küzdőtérre viszi. Minden gyermek élet küzdőtérre viszi. Akinek nagy gyereke van, a nagy gyereke viszi küzdőtérre. Akinek az Isten másokat bízott az életére, hogy lelki vezetője legyen, minden egyes emberért küzdőtérre kell állnia.
akinek többet adott, abból annak többről kell elszámolni, az többért felelős. Akinek egy országot adott, országos pozíciót adott, annak az egész országba rábízottak lelki állapotáért kellett felelni. És azokért kellett menni harcba. A harcod csak szabályszerű lehet hitből, mindig Jézus személyéhez szóló, az Urat megtaláló harc. És az ember azzal szembesül, hogy de hogy tudjak harcolni, ha magam is nyomorult vagyok. Minden harcos szembe találkozik a harctéren önmond gyöngeségével. Egész odáig, míg Pál apostol, aki nem tudja mondani, hogy dicsekszem a gyöngeségeimmel, hogy a Krisztus ereje munkálkodjék bennem. Mert tudom, hogy nekem nincs, de neki van. És vele is bennem mindenre van erőm a Krisztusban. Hitbeli harc. Nem tudom, hogy csinálod. Nem tudom, hogy vívod. De most azt mondja, hogy na tanulgassuk csak együtt. Tanulgassuk együtt. Szembesülni fogsz vele, hogy Isten azt mondja Jézus Krisztusért tudod, hogy szent. Ha először a lelkipásztor azt fogja mondani, hogy szent. Szentek közössége. És hazamégy, és szembesülsz azzal, hogy na de bennem gonosz gondolatok vannak. Na de bennem hamis indulatok támadnak. Na de bennem keserűség is terjedhet. Hogy lehet az, hogy azt mondják, hogy szent, Isten azt mondja, hogy az enyém, és én hiszem is, hogy ez úgy igaz, de szembe találom magam annak a valóságával, hogy a bűn uralkodik. Most mit csináljak? Hát a hitnek harcát csak hittel lehet harcolni, ezért Isten azt mondja, hogy áll a kijelentésre. Olvasom Hóseás könyvének második részéből, hogy miért vagy te az övé, és miért mondja, hogy harcold a vitézek harcát, mert azt mondta neked, hogy eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal, ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el téged. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és te megismered az Urat. A Magyar Honvédségnél az utóbbi 4 évben nagyon sokszor használtak egy szót, találkozott 2 vezérkari tiszt, és akkor kérdezte egyik a másik, hogy merre vagy, hol diszlokálsz, csúnya szó, de katonák mindig használják. Sajnálom, kérlek szépen, hát itt helyeztek el bennünket, itt van az ellenzéki körletünk. A mögöttese a következő volt, hogy úgy kellett elhelyezni egy katonai egységet, hogy egyetlen szóra, egyetlen parancsra harcba indulni tudjon. Nem csak hadra fogható legyen, hanem azonnal kész az indulásra. Ehhez jól kellett megtervezni a tábort. Minek hol a helye, hogy azonnal indulni tudjon. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy a te helyed hova lett megtervezve. Jézus Krisztusba helyeztetett el az életed. Kérem, tessék figyelni, a te életed elrejtetett a Krisztus Jézusba. Azt mondja, hogy aki rám figyel, és igémet hallja, az készenléti állapotban van. Isten gyermekei, Istennek a választottjai, készenléti állapotban vannak, hogy megvívják a harcot vitézül. Azt mondja az úrvacsoránál, a szeretetési igénél Pál apostol, aki elmondja Jézusnak az igéit, a beszédét, hogy de akik nem becsülték a Jézus Krisztus testét, azok, ami történik. azok betegek, és alusznak sokan. Mi nincs bennük? Készen léti állapot. A mai napon hadd mondjam el neked, hogy nem tudod, hogy mi vár rád. Nem tudod, hogy mi vár rád. Isten hadd végezz el benned, hogy téged most újból felserkentsen, és azt mondja, eljegyeztelek téged magamnak örökre, egyszer s mindenkorra. Hittel tettem ezt, és te megismersz engem. Megismersz engem. És te készenléti állapotban vagy. Hétfőn úgy alakult a délelőttöm, olyan kora délutánig, abban a rettenő hőség, hogy azt mondtam, ugye világos, hogy takarókárója kijelenthet, hogy mára elég volt. Mára elég volt. Kora reggeltől délután 3-ig vagy 3:30-ig, 47 fokos melegben elég volt. Hazamentem, és azt mondta, most pedig eljött a pihenésnek az ideje. És akkor jött a telefon, csak telefonált arra kért, hogy ugye jössz ma este? Mondom, ne, ki van zárva. Eljött a telefont, újra telefonált, hogy én készültem, ugye eljössz. Borzalmas volt hallani, hogy azt hiszi, hogy azért mondtam, hogy elég volt mára, mert nem akarok készülni. Érted? Aztán mondtam, hogy tulajdonképpen csak egy probléma van, hogy nincs kulcsotok. Valaki jön be hozzám. Hát kiderült, hogy egy autó sincs a környéken, ez persze arra bátorult engem, hogy akkor nekem, ugye, oda kell menni. Oda kell menni. Így történt, hogy már a döntést meghoztam, hogy már elég volt, újból készülni kellett, mert Isten az övéit miben nem engedi? Nem engedi, hogy készenléti állapotból kilépjenek. Valamikor én nem voltam részeges típus, nekem más bűneim voltak, van, aki iszik sokat. Én nekem az nem volt bűnöm. De amikor egyszer hazamentem egy fárasztó nap után, és megittem egy üveg sört, és valaki jött, hogy be kéne vinni kórházba valakit, akkor eldöntöttem, hogy nem iszom, mert nem tudok segíteni. A készenlétem szűnt meg, hogy ha indulni kell, akkor nem tudok menni. Nem tudok segíteni. Hadd kérdezem meg, hogy tudod, hogy Isten miért beszél neked a te készenléti állapotodról? A hadrafoghatóságról? A harcakészségedről? Mindjárt tovább mondom. Mert neked önmagadban van a legtöbb bajod. Neked önmagadban van a legtöbb bajod. Ha te belefáradsz, akkor magadba fáradsz bele igazán. A magad gondolataiba, a magad gyöngeségeibe, a magad bűnhajlamaiba, te nem másba fáradsz el igazán. Mert Istentől kapsz erőt a másik dolgai hordozására, de igazán önmagad miatt szoktál elfáradni. Lehet perlekedni vele, de nem érdemes. Én velem még egyszer se fordult elő, ha Isten küldött valahova, hogy ne adott volna hozzá erőt. Nem küld. Ha küld, megadja hozzávaló erőt. Igazán elfáradni a magam gondolaitól, a magam lelki állapotától, attól el tudok. Azt mondja Isten, te eljegyeztelek téged magamnak. Nem vagy te a magadé, az enyém vagy. Tessék arra figyelni, amit én akarok megéletni veled. És végre szűnj meg attól a gondolattól, hogy te mit akarsz és hogy akarod. Te mindig perbeszállsz Isten akaratával, amikor külön terveket barkácsolsz magadnak. A másik, amiért figyelni kell arra, hogy az ember készen legyen és készenleti állapotba kerüljön, mert az embernek vannak barátai. Van köztünk senki barátja nincsen? Elmondom a barát veszélyét. A barát az a személy, aki a legtöbbet tudja rólad. Akivel lehet, hogy együtt csinálsz dolgokat is. Együtt beszélsz meg dolgokat, a barát a legközelebb álló személy. Na most mi történik? Hogy Isten azt mondja, hogy te légy szentebbül. És azt mondod, igen, Uram. Igen, Uram, úgy legyen, Uram. És a barát, aki ebben a lelki dologban nem lép együtt veled, egyszer csak ellenfélé lesz, mert már nem egy a lelked vele. Mert téged Isten másra hív, másként szólít, többet kér. És az a barát, aki eddig tudta a te dolgaidat, mint barát, most azokkal téged vádol. Először azzal kezdő, hogy nem vagy külön, mint én, hát nem együtt voltunk. Nem együtt beszéltük meg. Figyeld meg a barát. Aztán jön a következő lépés, hogy hát a baráttól te egy dolgot nem vársz, hogy mellbe szúrjon, vagy hátba szúrjon. De a barát, aki nem Krisztusban lép veled tovább, hanem ő lemarad, egyszer csak hátba szúr. Azt mondja, hogy te vigyázz, légy készen. Te vigyázz, légy készen, és tanuld meg, hogy a barátod az nem ember. Tudnik, barát és barát között Isten tesz különbséget. Azt mondja, hogy van igaz barát, és erről így mondja, az igaz barát testvérül születik a nyomorúság idején. A másik hátba szúr, nem volt igaz barát. Meg fogod tapasztalni. Vagy lehet, hogy éppen most vagy túl rajta. Lehet, hogy beleszaladtál. De mindenképpen meg fog történni. Tessék fölkészülni. A zsidókhoz írt levél 10. részéből olvasom az igét. Zsidók 10:17. Amíg a barát majd a bűneidről fog beszélni, majd az ártásodra tör, majd mindent elvégez, hogy te meggyalázott legyél, addig azt mondja az Úr, és tessék ráfigyelni, az ő bűneikről és álmokságaikról többé meg nem emlékezem. Aki neked kegyelmet adott, aki neked bocsánatot hirdetett, aki azt mondta, hogy Jézus Krisztusban megbocsátattak a vétkeid, ő a háta mögé veti a bűneidet, és azon meg nem emlékezik. Vigyázz, mert van barátnak hitt ember, aki rosszabb a gyilkosnál, aki kígyóddá lesz, vigyázz, és ha megkezdi a munkáját majd ellened, akkor te csak Jézus Krisztusra figyelj. Aki azt mondta, megbocsáttattak a te vétkeid, és a te bűneidről soha többé meg nem emlékezem. Erősödj bele a kegyelembe, én fiam, mondja Pál Timóteusnak. A mai dolgod, erősödj bele a kegyelembe. Erősödj bele az Isten szeretetébe. Erősödj bele abban, hogy ahogy megbocsáttattak a bűneid, és ő ezt kimondta, és élj annak a szónak az erejéből, hogy szabad vagy. Hogy nem köt. És az emberek mondhatnak, amit akarnak, ha Jézus mást mondott. hogy lehet halt és a gyenge vagy? Ha Timióba jól támadtatsz, egyféleképpen maradj a Krisztusban. Maradj az igéjében, az igéjének a hatalmában, a kijelentésében, az igazságában és az erejében. Tessék kóstolgatni ezt a mennyei jó illatú kenyeret, az igét. A következő igét Zofóniástól olvasom. Zofóniás 3-ból a 19. verset. Isten azt mondja, ímé én elbánok minden te nyomorgatóddal. Hallgasd! Ímé én elbánok minden nyomorgatóddal, és ha gyöngeséged miatt már járni sem tudsz, mert lesántultál, akkor azt mondja, megtartom a sántát, összeszedem a szétszórtat, és én könyörülök te rajtad. Hallod? Hallod, hogy az életedben hogy kiállt vele a te urad? A téged szerető, rajtad könyörülő Isten? Fájt, amikor nyomorgattak, amikor igazságtalanok voltak veled? Amikor persze bántak veled? Nézd, az urad tud róla. Tud róla! És azt mondja, majd én. Majd elrendezem. Te maradj veszteg. Te maradj veszteg és bízzál. Bízzál a te uradban. A te drága, szent, igazságos atyádban. Majd ő cselekszik. Az is el kell mondanom neked, hogy az ördög, aki ravaszabb volt minden mezei vadnál, tudja azt, hogy hogyan lehet téged provokálni. Előre kell mondanom, nem tudom kinek szól, nem tudom kiért szól ma az ige. Provokálni fognak téged. Hogy kies az erősségedből, olyan területre fognak elvinni, ahol tárgyalni akarnak veled, ahol te nem vagy otthon, mert a gonoszságban nem vagy otthon, te nem vagy ravasz, az ördög ravaszabb nálad, az emberei mesterfokon űzik, vigyázz, provokálni fognak. És te maradj csendbe. Szabályszerű küzdelem, az Úr azt mondja, maradj veszteg, az Úr hadakozik te érted, ne nyisd ki a szád, de nehéz. Sokszor de nehéz. Ha valakinek nem szól, ne zavarja, hogy másnak szól. Akinek szól, az már most tudja, vagy ott és akkor tudni fogja, hogy Isten őt figyelmeztette előre, provokálni fognak, vigyázz. Olvasom Ézsaiás 54:4-et. Azt mondja az Isten, hogy ne félj, mert meg nem szégyenülsz. De hogy mehetsz a harcba? Félelem nélkül. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz. Ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol. Nem engedi meg, hogy meggyalázzanak. Megpróbálják, provokálnak, maradj Isten igéjének a kijelentésén, aki azt mondta, hogy ne félj, ne rémülj, ne rémülj, én megszabadítalak, meg őharcolok, nem engedem meg, hogy meggyalázzanak. Jött egyszer haza a kisfiam, és mondja, hogy csúfolnak. Csúfolnak. És ez úgy fáj. azt mondtam, hogy imádkozz közben. Jött haza másnap, kérdeztem, csúfoltak? Igen, de imádkoztam közben. Te ne beszélj, te csak imádkozz. Te csak állj rá Isten igéjére, kijelentésére. Te csak figyelj fölfelé. A Máté 10.32-ben azt olvassuk, hogy ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek róla az én mennyei atyám előtt. A harcosnak tudni kell hallgatni, és tudni kell vallást tenni. Vallást tenni kétféleképpen lehet, szóval és életvitellel. Figyelj, mikor melyiket parancsolja az Isten, hallgatást parancsol, vagy szólást parancsol, tessék ráfigyelni, ne az indulatod vezessen. A tegnap esti bibliaórán arról volt szó, hogy az ember beszéde, még mielőtt megszólalna a szava, hallatná a hangját, a szavának három szűrőn kell keresztül menni. Három szűrőn. Az első szűrő, amit mondani akarok, igaz-e? Nem csak igazságot is tartalmaz, hanem amit mondok, igaz-e? A második szűrő hallatlan fontos, hogy amit én mondok, szükséges-e? Meg kell-e szolgálnom? Tényleg muszáj mondanom? Ó, itt vannak a lányok. Mi a harmadik? Az ott a középső tegnap, most a végére hagyjuk. És a harmadik miatt megszólalnál, amit mondani akarsz, jó indulatú-e? Építő-e? Mert Isten parancs az övének azt, hogy csak arról gondolkozzál, ami tiszta, ami igaz, és ami épít. Ezen járhatna az eszed. Mint a kegyelemvívő gyereknek, hazafedett kenyér jó illatán és a jó ízén, és eszegeti. Van még egy igém a számotokra, még ne tessék elfáradni. Van még egy üzenet. Készülnek ellened. Készülnek ellened. Ézsaiás 54, 16-17 olvasom. Ímé én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége szerint, és én teremtem a pusztítót is a vesztésre. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Készítetik a fegyvert ellened, az ellenet készült fegyver rá van írva, hogy célt téveszt. Nem fog kihozni a sodrodból, nem fog tudni meggyalázni, nem fog tudni kiütni az erősségedből a Krisztusból, nem éri el a célját az ellened való támadás, ha szabályszerűen küzdesz, és Isten igéje kijelentésén megmaradsz. Szeretnék egy kérdést föltenni, nem kell válaszolni hangosan. Mondd, törődik-e veled a te Istened? Mondd, igaz-e, hogy Jézus Krisztusban szeret téged a te atyád? Mondd. Hála indul el a szíved, hálára indul el a szíved. Amikor azt mondod, hogy gondviselő, jó atyám vagy, ó én, édes Istenem. Mondd, megdicsél a Golgota Krisztusa előtted, aki önmagát adta érted, hogy bemutassa neked, hogy szeret téged az Isten. Most menj el! Menj el, küzdőtére leszel. De a te küzdőtereden nem leszel egyedül. Azt mondja, el nem hagylak téged. El nem maradok mellőled. El sem távozom tőled. Én vagyok veled. Drága testvérem, te, akit szeret az Isten, te elcsöndesedhetsz, hogy megköszönd. Te hálát adhatsz neki. Te a szeme fénye, a Krisztus Jézusért. Te a gyönyörűsége, akinek az életében nem azt nézi már, hogy mi a bűn még, hanem a fiút nézi, aki érted mindent odaáldozott. És elvégzi benned, hogy te teljesen éppé légy. Csöndesedjünk el, imádkozunk. Uram, hadd köszönjem meg, hogy föl lehet tekinteni a gyermekeidnek te rád. Hadd köszönjem meg, édesatyám, Jézus Krisztusnak az életét, a halálát, a győzelmét, a feltámadását, a lelkét, a fiúság lelkét, akit méltóztattál nekünk is adni. Hogy mi fiak úgy gondolkozzunk, mint fiak úgy járjunk. Uram, hadd köszönjem meg neked ezt a gyülekezetet. Minden egyes életet benne, akiket úgy szeretsz, hogy újra és újra szólítod őket. Újra és újra megbátorítod őket. Újra és újra megeleveníted őket. Ó, Uram, légy áldott a te kegyelmedért. És hadd köszönjem meg, hogy úgy küldöd el őket, hogy mint gyermekeid megvívják a hitnek harcát. És hogy győzelmet parancsoltál melléjük. És hogy áldást parancsoltál melléjük. Uram, teljesítsd be, ahogy tervezted. Jézus Krisztusért. Amen.
Fel, barátim, drága Jézus, zászlaja
két igét fogok mondani, én tudom, hogy miért. Valakiknek a következőt. Ha összegyűlvén összegyűlnek ellened, ez nem én tőlem lesz. A másiknek pedig azt kell mondanom, ne félj, meg nem szégyenülsz, ne pirulj, mert meg nem gyaláztatsz. Ne félj, harcos, ne félj. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.